6 évvel korábban sikerült teljesíteni a 2030-as üvegházhatású gázkibocsátás csökkentési tervet. Európában jelentős biogáztartalékok segíthetik az energiafüggetlenség növelését. Jelentős mennyiségű földgáz találta MOL Pakisztánban. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Sikerült elérni, sőt 3% ponttal túl is teljesítette Magyarország a 2030-ra vállalt üvegházhatású gázkibocsátás csökkentési célját, számolt be róla az Energiaügyi Minisztérium. A részletekről, az új célkitűzésekről, illetve a Nemzeti Energia és Klímaterv stratégiai környezeti vizsgálatának társadalmi egyeztetéséről Steiner Attila energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkárt hallják.
Az egyik legfőbb klímapolitikai és energiapolitikai vállalásunk az üvegházhatású gázoknak a kibocsátását milyen mértékben tudjuk csökkenteni. Ugye Európai Uniós szinten is ez az egyik legfőbb kérdés, és alapvetően itt egy nagyon szép eredményt értünk el, ugyanis a bázis évhez viszonyítva, ami 1990, már 43%-kal csökkentette hazánk az üvegházhatású gáz kibocsátását. Ugye ezzel az Európai Uniós szinten is az élmezőnyben vagyunk. Itt alapvetően egy 40%-os csökkentést vállaltunk korábban, ezt 2030-ra vállaltuk, és hát már idén elértünk egy 43%-os csökkentést, úgyhogy ténylegesen már most túl teljesítettük ezt a korábbi vállalásunkat.
Hogyan számítják, hogyan mérik ezt, hogy mekkora az üvegházhatású gázok kibocsátása egy ország területén belül?
Alapvetően itt a különböző szektoroknak a kibocsátását mérik és adják össze, és ez bruttó kibocsátást jelent, ami azt jelenti, hogy ténylegesen mennyi üvegházhatású gáz került ki az atmoszférába, és itt még nem számolnak azzal, hogy az erdőink viszont, illetve a növények ugye el is nyelnek üvegházhatású gázokat, főleg széndioxidot, úgyhogy ha ezt a számot is beleszámoljuk, akkor ugye értelemszerűen még kedvezőbbek az adatok, mert egy részét el is nyelik a hazai erdők.
Milyen gázokkal számolnak? Pusztán a széndioxiddal?
Ugye itt a széndioxid a legnagyobb volumenű, de itt egyéb metán tartalmú gázok, úgyhogy van rengeteg gáz, a különböző szorzókkal vannak ezek számolva, és ezt összesítve jön ki az üvegházhatású gázoknak a kibocsátása, de volumen alapján ez messze a legtöbb a széndioxid.
Mondta, hogy szektoronként számítják ezt. Hol volt a legnagyobb csökkenés vagy csökkentés az elmúlt években?
Nagyon nagy arányú kibocsátás csökkentés figyelhető meg az energiaszektorban, ott 11%-kal csökkent a üvegházhatású gázoknak a kibocsátása. Természetesen összefüggésben van azzal is ez a kedvező adat, hogy Magyarországon a földgázfogyasztás jelentősen csökkent az elmúlt években. 21%-kal csökkent a 2021-es évhez képest, még a háború előtti időszakhoz a földgáz kibocsátásunk. Ezt a földgáz mennyiséget nem égettük el, úgyhogy az ebből származó széndioxid sem került ki a légkörbe. És ami talán a legpozitívabb meglepetés, az az, hogy az elmúlt években fokozatosan emelkedett a közlekedési szektornak a kibocsátása, viszont ezt is sikerült csökkentésbe átfordítani, és egy 7,1%-os kibocsátás csökkentést figyelhettünk meg a közlekedési szektorban is. Úgyhogy én azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon kedvező fordulat, mert ugye ez az egyik legnehezebb terület, ahol a kibocsátásokat vissza tudjuk venni. Sokkal nagyobb a forgalom, mint korábban, hiába vannak tisztább közlekedési eszközeink, és most már talán az elektromos közlekedésnek a hatása is kezd megmutatkozni ebben a számban, illetve ténylegesen a hatékonyság növelés. Úgyhogy én azt gondolom, ez egy nagyon kedvező fordulat, és hát ha megnézzük az uniós összevetést, akkor azt mondhatjuk, hogy ténylegesen az európai élvonalban vagyunk, különös tekintettel arra, hogyha ezt a számot leosztjuk egyfőre, és az egyfőre vetített kibocsátást nézzük. Itt egy 8%-os mérséklődés történt meg Magyarországon, egy főre számítva 5,6 tonna széndioxid egyenértékű kibocsátása van egy magyar lakosnak, és ez én azt gondolom egy nagyon-nagyon kedvező szám.
Az energiatermelésben mutatkozó változások, a zöld energia milyen arányban veheti ki a részét? Az elmúlt években pont ezért jelentősebben csökkent a kibocsátás?
Igen, ez mindenféleképpen benne van, ugyanis azt látjuk, hogy a fosszilis alapú energiatermelésnek az aránya az abszolút mérséklődött, kb. 18%-kal, viszont a naperőművek azok közel másfélszer annyit termelnek, mint egy évvel korábban, úgyhogy nagyon megugrott a zöld energiatermelésnek a mennyisége Magyarországon, és ez egyértelműen látszik ennek a szektornak a kibocsátási számaiban is, úgyhogy kettős indok van emögött. A kedvező szám mögött egyrészt a fosszilis csökkentése, másrészt pedig a naperőműveknek a sokkal magasabb szintű termelése.
Mennyire lehet fenntartani ezt a csökkentési tempót? Hogy számolnak a következő években, akár 2030-ig, milyen eredményeket lehet még elérni?
Van egy uniós vállalásunk, ez a Nemzeti Energia és Klíma tervünkben van rögzítve, és itt ugye korábban ez a vállalásunk volt az úgynevezett 40%, amit most túlhaladtunk, de növeltük az ambíciós szintet, és 2030-ra a vállalásunkat feltornáztuk 50%-ra, úgyhogy 50%-os kibocsátás csökkentést szeretnénk elérni 2030-ra, hogyha belevesszük ezeket az elnyelő kapacitásokat is, amiket az erdők képviselnek, akkor jó eséllyel az 55%-os kibocsátás csökkentési célt is el tudjuk érni, ami ugye az uniós 55%-os célnak teljes egészében meg fog felelni. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy az uniós elvárásokat várhatóan fogjuk teljesíteni, hogyha ezt a Nemzeti Energia és Klímatervet meg tudjuk valósítani. Az eddigi trendek alapján én azt gondolom, hogy erre jó esélyünk van, de értelemszerűen azért még nagyon sok beruházást kell tenni, annak érdekében, hogy még ennél a kedvező számnál is még kedvezőbb irányba tudjunk elmozdulni.
A megújuló energia aránya hogyan változhat, illetve hogyan növekedhet 2030-ra a korábbi években meghatározott szinthez képest?
Korábban egy 21%-os megújuló energia részarányvállalása volt Magyarországnak, és ezt is megemeltük 29%-ra, úgyhogy tervezethez képest még több megújuló energiát szeretnénk a rendszerben látni. Itt ugye főleg a napenergia területén folytatódik a fejlődés, de szélenergia területén is van egy gigawattos vállalásunk, illetve a geotermiában is potenciált látunk, főleg a távfűtés területén, illetve ahhoz, hogy a megújuló energiát el tudjuk terjeszteni, nagyon fontos kérdés a tárolásnak, az energia tárolásának a kérdése, hogy ezzel kapcsolatos fejlesztések is elindultak. Úgyhogy én azt gondolom, amint ezek a fejlesztések haladnak előre, ténylegesen lehetőségünk lesz arra, hogy ezt a megemelt ambíciós szintű vállalásokat is tudjuk teljesíteni.
Az ön által említett Nemzeti Energia és Klímaterv stratégiai környezeti vizsgálatát most társadalmi egyeztetésre bocsátották, 30 napig lehet ezt véleményezni. Mit jelent ilyen esetben a társadalmi egyeztetés? Miről lehet véleményt mondani, és azt hogyan használják föl a későbbiek során?
Az ilyen nagy horderejű stratégiákhoz az uniós előírásoknak megfelelően kell egy stratégiai környezeti vizsgálatot készíteni. Ez kvázi azt jelenti, hogy meg kell kérni egy független tanácsadót, intézetet, hogy készítsen egy véleményt a kormány által készített alapdokumentumról, hogy az alapdokumentum a Nemzeti Energia és Klímaterv, ehhez elkészült egy szakértői vélemény, amit most tettünk ki a kormányzati honlapra, és ezt a dokumentumot lehet véleményezni, és az ezzel kapcsolatos észrevételeket fogadjuk, és értelemszerűen magának a hatásvizsgálatnak, illetve az észrevételeknek a figyelembevételével lehet majd a végleges anyagot elkészíteni, amelyet szeretnénk majd az ősz első felében benyújtani az Európai Bizottság számára, úgyhogy minden építő jellegű észrevételt várunk ehhez a dokumentumhoz.
Itt tulajdonképpen észrevételeket, véleményt lehet leírni pár sorban, vagy akár több oldalon keresztül is, nem kérdésekre kell válaszolni?
Így van, itt magát a dokumentumot lehet véleményezni, magát a tanulmányt, amit készítettünk ezzel a független tanácsadói céggel, azt a dokumentumot lehet véleményezni, kiegészíteni, hozzáfűzni. Ez ugyanúgy folyik, mint az összes többi társadalmi véleményezésnél, hogy lehetőség van arra, hogy ezeket a véleményeket a kormánnyal bárki megoszta, és értelemszerűen az összes észrevétel mérlegelésének fényében készítjük el a végleges dokumentumot, amit benyújtunk az Európai Uniónak.
Általában magánszemélyek vagy ezzel foglalkozó cégek, szervezetek, akik véleményt formálnak a klímatervről, illetve a hasonló dokumentumokról?
Ez nagyon vegyes, ez nagyon témafüggő. Ugye a legutóbb, amit véleményeztettünk, az az otthonfelújítási program volt, és nagyon sok olyan vélemény érkezett be, amit ténylegesen be tudtunk építeni a programba, annak érdekében, hogy finomhangoljuk a programot, vagy esetleg a tervezési szakaszban nem vettük észre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt érkezhetnek nagyon értékes kommentek, amiket érdemes beépíteni a végső anyagba is. Ugye ez azért egy más típusú program, ez egy stratégia, én azt gondolom, ezt azért nehezebb véleményezni, de természetesen mindenki számára lehetőség van, és itt a magánszemélyeken keresztül civil szervezetek, vagy akár cégek is nyújthatnak be véleményt.
Steiner Attilát, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkárát hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Szerves háztartási és ipari hulladékból, illetve nyers trágyából állít elő biometánt és mezőgazdasági felhasználásra szánt trágyát a közelmúltban tulajdonost váltott Energia nemzetközi vállalat. A cég alapítója a mindössze 13 éves korában 1956-ban Kanadába emigrált Andrew Benedek szerint jelentősen lehetne csökkenteni Európa fosszilis gáz felhasználását a biometán előállítással. A szakember az eljárásról és a lehetőségekről is beszélt az Energiavilágnak.
Minden gáz, amit használunk, valójában metán és mikrobiológiai folyamattal készül el. A földgáz az a földen belül lett lebontva a szerves anyagok, és mikor kihozzuk a föld alól és elégítjük, akkor abból egy üvegházgáz lesz, ami káros nekünk. Mikor biogázról beszélünk, ez valójában olyan gáz, ami el lesz égetve, és széndioxid lesz belőle, ez olyan gáz, ami a légkörből jött. Fotoszintézissel át lett változtatva egy szerves anyagra, és a szerves anyagot lebontjuk, és lesz belőle gáz. Ez a gáz, amikor elégetjük, nem változtatja a légkört, mert abból jön, ugye? A nagy előnye az, hogy ha nem fordítjuk a hulladékot gázba, mindenképpen metán lesz belőle, legfeljebb a szemétdombon. És mikor metán lesz, legtöbb esetben kiszivárog a légkörbe, és az nagyon nagy baj. Majdnem szerintem fele a klímaváltozás gáza az a metán, ami kiszivárgott különböző helyzetekből. Amikor a fosszilis tüzelőanyagot keressük, vagy elosztjuk, sokszor metán abból is kiszivárog, de a fő megmenekülése a metánnak a légkörbe, azok a szemétdombokból vannak, ami elég nagy a világ minden felé, de főleg Ázsiában.
És önök a szerves hulladék hasznosításával állítanak elő metánt, pontosabban fogják be azt a metánt, ami a légkörbe kerülne?
Pontosan. Szóval ahelyett, hogy ez a metán kiszivárogna, mi elkapjuk a szerves anyagot, betesszük egy gyárba, és utána ebből lesz a biogáz, vagy biometán, ami ugyanaz végeredményben, mint a földgáz, csak nem rontja a klímát.
Milyen szerves hulladékra kell itt gondolni? Mi az tulajdonképpen, amiből ezt a metánt kinyerik, előállítják?
Otthon elég sok ételt kidobunk. Az ételből nagyon könnyen lehet biogáz csinálni. Ugyanúgy a élelmiszeri iparban sok a hulladék, ebből szintén lehet könnyen biogáz csinálni.
És mit kell vele csinálni? Egyszerűen hagyni, hogy rohadjon, vagy valamilyen vegyi eljárással lehet ezt a folyamatot gyorsítani? Szóval, hogy lesz az otthoni ételhulladékból biogáz?
Összeszedjük, mint szerves anyag, amit otthon kell szétválasztani, vagy az iparból, bejön egy üzembe, betesszük egy olyan helyen, ahol rohadt, oxigén nélkül, és rohadás után marad biogáz, és marad egy trágya, amit lehet tenni a földre, és jó a természetnek.
Mennyi idő ez az egész folyamat, míg a szerves hulladékból trágya, illetve gáz keletkezik?
Ez egy hosszú folyamat, de nem több általában, mint 30 nap.
Hogy kell ezt elképzelni? Hatalmas nagy tartályokban vannak ezek az anyagok. Hogy néz ki a gyakorlatban ez a folyamat?
Első egy kicsit ki kell tisztítani, mert megérkezik, mert soha nem lehet tudni, mi van a hulladékban. Utána betesszük egy tartályba, ahol keverődik az iszap, és a gáz kijön ebből a tartályból, és abból a gázból egy kis finomítás után be lehet tenni a hálózatba. A maradékot meg szintén vagy egy kicsit átdolgozzuk, vagy úgy, ahogy van, lehet tenni a földre, mint trágya.
Milyen az energiamérlege ennek a folyamatnak? Mennyi befektetett energiára van szükség ahhoz, hogy biogázt, biometánt állítsanak elő?
A földgáz aránylag még mindig olcsó, ezáltal a biogáz egy kicsivel drágább, általában körülbelül kétszer olyan drága, mint a földgáz. De az ukrajnai háború kezdődött, olcsóbb volt egy darabig, mint a földgáz.
Milyen korlátai vannak a biogáz előállításnak? Mert hogy talán ez egy igencsak nagy telephely kell, hogyha nagy mennyiségben akarják előállítani. Mennyire lehet ezt jelentős mennyiségben előállítani?
A kapacitás az nem probléma, mert lehet építeni nagyon nagy telepeket. Inkább a nyersanyag miatt a legtöbb telep aránylag kicsi. Például Magyarországon van körülbelül 40 telep. Ezek úgy fél megawatt kapacitásúak általában, mert legtöbb trágyára, disznó vagy marha trágyára vannak építve. A kisebb telepek úgy körülbelül 100 tonna naponta, a legnagyobbak 1000. Aránylag kicsik, mert úgy van, hogy pont megfeleljen a trágyára, ami van. A legnagyobb Magyarországon az 4 megawatt, amit mi építettünk, ez ételipari hulladékra van felállítva.
Mekkora igény van, mekkora piaci igény van a biogázra? Mondta, hogy ez drágább, mint a hagyományos földgáz.
Ez a biogáz üzlet, mivel drágább, kell támogatás. Magyarországon volt támogatás 2016-ig. Azóta nem volt semmi támogatás, és ezért nem épült az országban. Viszont Európában, főleg Nyugat-Európában nagyon sok telep épült azóta, és egyre több épül ma. Mikor az ukrajnai háború kezdődött, úgy is kihozott az EU egy javaslatot biogáz telepekre, de miután kihozta, a háború után még meg sokszoroztak, és azóta nagyon megindult a biogáz egész Európába, és minden államnak kell, hogy legyen egy terve erre. Úgyhogy Magyarország is dolgozik ezen.
Európai Unió szinten mekkora egyébként a biogáz piac, mekkora a biogáz felhasználás előállítás aránya?
Például Németországban 9000 telep van. Németország felhasználja 45%-át a hulladéknak. Ez egy komoly mennyiség, de ők folytatják az építkezést. Ha nézzük az országot, ami legnagyobb százalékban felhasználja a hulladékát, az Dánia. Dánia gázhasználás 70% biogáz. És az a tervük 2030-ban 100%-ig a gázuk biogáz legyen.
A kiegészítő termékként, mondhatni talán így, létrejövő trágya, az mennyibe kerül, illetve mennyivel drágább, mint a hagyományosnak mondható műtrágya?
A biogáz folyamat után trágya ingyen van adva általában a gazdálkodóknak a környéken. Általában a gazdálkodók hozzák a trágyát, a telep csinál biogázt, a biogázt eladják, és abból szokott élni a telep, a trágyát visszaadják, és ez jobb a földre rakni, mint az eredeti trágya, és nem bűzlik.
Andrew Benedeket, az Energia nevű kanadai biogáz technológiai cég alapítóját hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Több rétegben is jelentős mennyiségű gáz találta MOL Pakisztánban. A Magyar Olaj- és Gázipari Vállalat 25 éve működik operátorként az ázsiai államban, ahol 19 éve termel ki szénhidrogént, a részesedése pedig csaknem 8,5% az itt felszínre hozott gáz mennyiségéből, mondta el az Inforádiónak a MOL kutatástermelés csoportszintű operációs vezetője. Homonnai Ádámot Sipos Ildikó kérdezte.
A MOL 1999-ben, tehát 25 éve jelent meg Észak-Pakisztánban a TAL nevű kutatási területen, és akkoriban még semmilyen olaj- vagy földgáz termelés nem folyt ezen a területen, tehát egy teljesen új helyre mentünk be. És a gondolat az az volt, hogy a magyar szakértőknek a földtani tudását exportáljuk tulajdonképpen. És hogyha gyorsan előre tekerünk 25 évet, és megérkezünk a mostani találathoz, akkor elmondhatjuk, hogy ez a 14. találatunk a területen, tehát ez a 14. földgázmező, amit megtaláltunk, és a tavalyi termelésünk az 2,5 milliárd köbméter volt a területen földgázból, amit kicsit így kontextusba helyezve a hazai lakossági gázfogyasztás a Magyarországon az kb. 3 milliárd köbméter. Tehát hasonló nagyságrend. A MOL-nak 10%-os részesedése van ebben a területben, de mi kezeljük technikai értelemben.
Mi a jelentősége annak, hogy most itt ismét gáz találtak, és mekkora mennyiségű lehet ez a gáz, mikor lehet erről bővebben tudni valamit?
Pakisztán kb. 240 millió fős lakosságú ország, tehát hatalmas az energiaigénye, és jelentős importőr is földgázból. Tehát minden hazai kitermelésű gáz, hasonlóan Magyarországhoz, rendkívül értékes a területen, és ezért ez egy fontos találat. Ami a nagyságrendet illeti, arra számítunk, hogy ez éves szinten 100-200 millió köbméter gáztermelést jelenthet, tehát a jelenlegi mennyiséghez képest 5-10%-os növekedést biztosíthat.
Ebből tehát a pakisztáni fogyasztókat, a pakisztáni lakosságot látják el, mekkora jelentősége van a MOL pakisztáni lányvállalatának, tehát hány százalékos a részesedése a MOL csoporton belül.
A jelenlegi termelésünk nagyságrendileg 90 ezer hordó egyenértékes per nap, kőolaj és földgáz, és ebből a pakisztáni leányvállalatunk 6 ezer hordó egyenértékes per napot termel, 5-10% közötti részesedéssel bír a MOL teljes csoportszintű termelésén belül.
Omonnai Ádámot, a MOL kutatás termelés csoportszintű operációs vezetőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!